Folyamatosan harcolunk. Talán nem így fogalmazzuk meg, de állandóan szembe kell néznünk különböző élethelyzetekkel, kihívásokkal, feladatokkal, problémákkal és nehézségekkel, és tulajdonképpen mindegyike ezeknek olyan, minthogyha meg kellene vívnunk egy újabb és egy újabb harcot. Nem beszélve arról, hogy időnként megfelelési kényszerből is harcolunk, időnként tovább lépésért kell harcolnunk, máskor úgy érezzük, hogy az elismertségért kell harcolnunk, hiába tudjuk azt, hogy értékesek és szeretettek vagyunk, és úgy tűnik, hogy az életünk egy meg nem szűnő, folyamatos harc. A mai napon azt a kérdést szeretném körüljárni, hogy te tudod-e valójában, hogy kivel harcolsz, és tudod-e, hogy miért harcolsz? Mert nagyon nem mindegy, hogy hogy definiálod, hogy kivel zajlik a harc, és hogy miért zajlik a harc. És ha ennek a kettőnek a lényegét és értelmét megérted, az segít majd eligazodni az újabb és újabb harcok területén. Sőt, a mai délelőttön szeretném, hogy a közösen megerősödnénk abban, hogy a mi Istenünk sokkal hatalmasabb és erőteljesebb, mint ahogy el tudjuk képzelni. És olyan szinten tud megerősíteni bennünket, hogy azok a harcok és kihívások, amikkel szembe kell néznünk, nem jelentenek számunkra akadályt. Az első gondolat, amit ennek kapcsán körül fogunk járni, az azokról az erőforrásokról szól, amik erőforrásoknak tűnnek fel, de valójában nem azok. Sőt, hogyha a mélységére nézünk ezeknek az erőforrás jellegű dolgoknak, látni fogjuk, hogy nemhogy erőt nem tudnak nekünk adni, hanem még erő elszívó hatásuk is van. Hát nézzük, ez a gondolat így hangzik, a nem Istentől származó erőforrások valójában elszívják az erődet. Minden olyan dolog, amely nem Istentől származik, de úgy mutatkozik be neked, mint ami erőforrás lehet a számodra, az valójában ki fog derülni, hogy elszívja az erődet. Miért mondom ezt? Azért, mert az imént Zakariás 10.2-ben ezt olvastuk. De a házi bálványok hazug kijelentést adnak, a jósok rászednek látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. Ezért szélettel népen, mint egy nyáj, nyomorúságra jutott, mert nem volt pásztora. Zakariás próféta élethelyzetéről és Izrael népének az akkori helyzetéről az elmúlt időszakban már többször esett szó. Hazajönnek Izrael fiai a babiloni fogságból. Óriási bennük az öröm, óriási a lelkesedés az újrakezdés iránt, de ahogyan ezt már korábban is mondtam, politikai és társadalmi ellenérzések miatt olyan politikai lejárató kampányt indítanak ellenük, aminek a vége nyílt fegyveres erőszak tételbe torkollik, és miután lerakták a jeruzsálemi új templomnak az alapját, fegyverekkel állítják le a környező népek a perzsa király parancsára a jeruzsálemi templom építését. És majdnem mintegy 100 évig áll az építkezés. Körülbelül 80 éven keresztül áll a jeruzsálemi templomnak az építése, ami alatt nem tudják Izrael fiai, hogy most mit akar velük Isten. Egy az identitásában először nagyon lelkes, aztán kevésbé lelkes, aztán az Isten ígéreteiben kételkedő nép az, aki felé Zakariás elkezd szolgálni. És arra kell rávilágítania, hogy barátaim, elfelejtettétek, hogy ki az erő valódi forrása. Hát nézzétek meg, azok az izraeliek, akik hazatértek a babiloni fogságból, ahova azért vitte őket és az elődeiket az Úr, mert bálványimádásra adták a fejüket, mert minden és mindenki fontosabb volt számukra az élő Istennél, ahol megértették, hogy ez az életvitel nem folytatható tovább, ahol esküdtettek, és lelkesen jöttek haza, hogy innentől kezdve mi Isten törvényének fogunk szolgálni, azon keresztül keressük és szeretjük őt, és mi mások leszünk, mint az elődeink, és nézzétek, hogy hova jutnak 80 év leforgása alatt. Házi bálványok, jósok, álomlátók. Mentek vissza ugyanabba az utcába, mint ahonnan kiszakította őket Isten, hogy legyen lehetőségük szembesülni a bűneikkel, hogy legyen lehetőségük megtérni Istenhez. És kezdtek visszamenni ugyanabba az utcába. Isten üzenete pedig az, hogy gyerekek, az erő még mindig nálam van. Amikor elfelejtették, hogy a csüggedésük idején kihez fordulhatnának, hogy a beláthatatlan jövőjük idején kihez fordulhatnának, hogy kihez menjenek akkor, amikor úgy érzik, hogy elerőtlenedtek, akkor nem jutott eszükbe, hogy mehetnének ahhoz az Istenhez, aki ígéretet tett nekik. Félelmetes, hogy így van, de így van. És vesd össze ezt azzal, hogy te kihez fordulsz először, amikor nehézséged van. Házi bálványok hazug kijelentést adnak. Ott van otthon a saját kis megoldási eszközöd, amire mindig számíthatsz, amit dédelgethetsz, amitől vagy akitől azt várod, hogy segíteni fog. De Isten leszögezi, hogy hazug kijelentést ad, nem tudja neked a jövődet befolyásolni. Azt mondja, hogy jósok rászednek látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. Próbáljuk ezt lefordítani a saját környezetünkre és kultúránkra. Mi történik akkor, amikor már vigasztalást kell adni? Az emberek keresik az erőt. Te is, meg én is folyamatosan keressük az erőt. Hogyan lehetünk erősek, hogyan harcolhatjuk meg a harcainkat úgy, hogy győztesként jöjjünk ki azokból, és keressük ehhez az erőforrásokat. Aztán, amikor mégis csalódás ér bennünket, amikor mégsem úgy jön ki a lépés, mint ahogy mi szeretnénk, akkor pedig vigasztalásra szorulunk. Újabb erőre, hogy talpra tudjunk állni, és tudjunk menni tovább. Azt mondja Isten, hogy hazug kijelentések, haszontalan álmok, és olyan jóslatok, amelyek mit sem érnek, és amikor még vigasztalásra szorulnának az emberek, az is levegő, pára, haszontalan, nem ér semmit, nem használható. Tudjátok, a mi korunkban pontosan ugyanígy működik ez. Pontosan ugyanígy működik ez. Lehet, hogy ma nem jóshoz futnak az emberek elsősorban, bár némelyek igen, és ez a szakma is egyre inkább virágzik. Lehet, hogy nem mennek el az álomlátóhoz, hogyha vigasztalásra van szükség, de hogyha arról van szó, hogy haszontalanak ezek az álmok, és mit sem érnek a látomások, akkor úgy is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen ezek könnyűek, nem fajsúlyosak. Azok az erőforrások, amiket Istenen kívül más tud ajánlani, nem fajsúlyosak, nem nyomnak semmit alatban. Mondok egy pár példát. Elment annak idején valaki a jóshoz, és kapott egy ilyen jóslatot, hogy nyugodj meg, minden rendben lesz. Mihez kezdesz ezzel? Vagy így lesz, vagy nem. Elment valaki az álomlátóhoz, és azt mondta neki az álomlátó, hogy látom, hogy a jövődben békesség és biztonság lesz. Vagy így lett, vagy nem így lett. Nem voltak fajsúlyosak ezek a magyarázatok, és ezek a bátorítások, hanem könnyűek voltak, és elszálltak. Na ma mi történik? Az emberek közhelyeket olvasnak, olyan bölcsességeket, adomákat, olyan kellemes, szép mondásokat, amikre sokszor a jövőjüket is felépítik, vagy azt mondják, hogy belekapaszkodom egy-egy ilyen bölcsességbe. Például, az élet egy maraton, tarts ki. Ismeritek az ehhez hasonló bölcsességeket? Mit tudsz ezzel kezdeni? Próbálják leírni az életet, ezt a folyamatos harcot, amiben vagyunk valahogy, de valódi megoldást nem tudnak rá kínálni. Vagy, hogy egy klasszikust idézzek, az élet olyan, mint egy doboz bombon, az ember nem tudhatja, mit vesz belőle. Ismerős? Forrest Gump. Igen, úgy érzed, hogy körülbelül valahogy az életről szól ez a bölcsmondás, valahogy próbálnám megfogni a lényegét, hogy legyen erőd a további harcokhoz, de valójában nem tud erőt adni. Vagy alattad a föld, feletted az ég, benned a létra. Hányan kapták meg ezt az elmúlt években középiskolában végzős gimnazistaként? Vörös Sándor, kiváló magyar költő, aki egyébként a keleti misztikának az egyik nagy hódolója volt. Mit jelent ez? Nagyon bölcsen hangzik, igaz? Úgy hangzik, hogy most megértettem valamit az élet lényegéből. Alattam a föld, ez tényleg így van. Felettem az ég, stim. Benned a létra. Ez mi? Hogy érek föl az égig? Mi van ott az égben? Ezekre nem ad magyarázatot. És erre mondja Isten igéje, hogy hazug kijelentést adnak a látomások, a jósok, az álomlátók. Vagy vannak olyan közhelyszerű bölcsességek, amik tényleg beivódnak egy-egy családnak a gondolatába, mert sokat halljuk a szüleinktől, és úgy tűnik, hogy ez is valahogy átvisz az életen. Például csak egészség legyen. Nem rossz az egészség, sőt, az elmúlt másfél évben tapasztaltuk is, hogy jó az egészség, és ezt mindig tudjuk, de ez önmagában nem visz tovább. Ennek az ellentéte, biztos ismeritek, valamiben meg kell halni. Mi van, hogyha az a Covid a valami? Akkor is olyan könnyen mondjuk ezt, hogy valamiben meg kell halni? Amit mondani akarok, az az, hogy az emberek próbálják felépíteni a saját identitásukat, erejüket valamire, amiből erőt nyerhetnek. És Zakariás kora közel sincsen olyan távol tőlünk, mint amennyire tűnik. Mert az álomlátók, a jósok, a magyarázók itt vannak a környezetünkben, sőt, ki sem kell lépnünk a házunk kapuján, elég felmennünk az internetre, és levadásznunk néhány ilyen bölcsmondást. Nem visz előre. Nem visz tovább. Egyedül Isten kijelentése. A 115. Zsoltár a bálványokhoz kötődő erőforrásokról eléggé keményen ír, és ezt szeretném idehozni elétek. A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi készcsinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Hogyha valaki nem Istentől veszi az erőt, akkor azt fogja tapasztalni, és azt fogod tapasztalni, hogyha nem Isten a te mindenek előtt való és végső erőforrásod, akkor tulajdonképpen erőelszívó hatásúak lesznek azok a dolgok, amiktől te egyébként erőt remérnél. Hát nézzétek, ezt olvastuk még az imént visszatérve Zakariás 10:2-höz. Ezért szélettel népen, mint egy nyáj, nyomorúságra jutott, mert nem volt pásztora. Mert amíg bármi másban bízol, hogy majd vezeti az életedet, mint egy pásztor, ha bármi másban bízol, hogy majd vezeti az életedet az Úron kívül, akkor azt mondja Isten, hogy pont ezért jutottatok nyomorúságra. Pont ezért szélettetek el. Értsd? Azt gondoltátok, hogy abban van az erőtök, de nem, hogy erőt jelentett volna nektek, hanem szétforgácsolta az életeteket és az erőtöket. Ezzel nagyon súlyosan és komolyan számot kell vetnünk mindannyiunknak. ha nem Isten, ami végső erőforrásunk, az szét fogja forgácsolni az erőnket. Miért? Azért, mert a 115. Zsoltár a bálványokról egy gyönyörű képet fest elénk. Úgy gyönyörű, hogy félelmetesen gyönyörű. 7 tulajdonságát olvassuk itt a bálványoknak. Látszólag olyan magától értetődő, hogy hát leír egy bálványt tetőtől talpig. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. 7 tulajdonság, amelynek a közepén, ahogy itt a jegyzetben félkövéren szedve láthatjátok, van orruk, de nem szagolnak. Hát, ezt így olvasva a 21. századi füllel olyan furcsán hangzik. Miért pont az orr áll a középpontban? Miért olyan érdekes, hogy egy bálványnak van orra, de nem szagol? Hát azért, mert az ókori ember tudta, hogy akinek áldozol, az áldozati füst felszáll, és az Isten megérzi az áldozatnak az illatát, és ezt cselekvésre indítja őt. És ehhez képest azt mondja Isten, hogy figyeljetek, a bálványok süketek, vakok, némák, cselekvésképtelenek, és hiába vársz tőlük erőt, hiába áldozol nekik újra és újra időt, pénzt, energiát, kapcsolatokat, hiába áldozol nekik, nem fognak tudni megsegíteni, mert nem jut el a te áldozatodnak a füstje az orrába. Sőt, és ez a legkeményebb megállapítás, itt a 8. versben, hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Tehát, hogyha máshova veted a te bizalmadat, hogyha mást tekintesz erőforrásodnak, mint Istent, akkor azzal azt kockáztatod, hogy szépen beleállsz egy olyan folyamatba, aminek a vége az az lesz, hogy elforgácsolódsz, hogy vak, néma, süket és cselekvés képtelen leszel, természetesen nem fizikai értelemben, hogy meg fogsz vakulni, hogy meg fogsz némulni és meg fogsz süketülni, de például süketté és vakká válsz a problémáid iránt, a valódi kihívások iránt, sőt, egy idő után Istennel szemben elveszíted a hallásodat, elveszíted a látásodat. Nem leszel képes érzékelni Istennek a vezetését. Nem fogod tudni értékelni az ő áldásait. Nem fogsz tudni hálát adni. Jön a keserűség, és így tovább. Ez egy ördögi spirál. Hogyha nem Isten tekinted a te elsődleges erőforrásodnak. Úgyhogy még egyszer, és aztán megyünk tovább, a nem Istentől származó erőforrások valójában elszívják az erődet, és ez nem gyerekjáték, ezt nem érdemes sokáig próbálgatni. Másodszor azt az igazságot szeretném kifejteni nektek, hogy együtt vagyunk erősek, és ez egy nagyon komoly igazság. Mi így együtt, mint gyülekezet, erősebbek vagyunk, de sokkal erősebbek vagyunk, mint bármelyikünk egyedül. Nézzétek, mit olvastunk Zakariás 10:4-ben. Azok közül, akiket Isten felékesít a harcra, mint egy harci paripát, közülük való a sarokkő, közülük a sátorcövek, közülük való a harci íj, közülük kerül ki minden előjáró is. Mondja ezt Isten egy olyan népnek, ami éppen csúszik vissza a tőle elszakadt állapotba. Mondja ezt azoknak, akiknek újra meg kell érteniük, hogy Isten az ő erejük, de Isten már úgy látja őket, hogy erősek és hatalmasok, és együtt mindenre képesek. Miért? Azt mondja Isten, hogy a helyre állított népben, aki benne bízik, mint végső erőforrásban, olyan emberek lesznek közöttük, mint a sarokkő, mint a sátorcövek, mint a harci íj, és mint a fejedelmek. szó szerint az előjáró fejedelem, vezető, vezér. Úgyhogy szeretném elmondani nektek, hogy Isten úgy tekint ránk, mint gyülekezetre, mint ahol ilyen emberek vannak, és mint ahol ilyen emberek lesznek egyre nagyobb számban. Szoktál így tekinteni a gyülekezetre, mint ami a te erőforrásod lehet? Szoktál úgy tekinteni a testvéredre, aki melletted ül, hogy ő az én erőforrásom lehet? Hogy lehet, hogy egyedül nem vagyok képes harcolni a harcaimat és megküzdeni a kihívásaimmal, de ott van a gyülekezet, és velük együtt, igen, velük együtt képes leszek, mert ha kell, imádkoznak értem, ha kell, a segítségemre lesznek, ha kell, odaállnak mellém, és egyszerűen csak sírnak velem, ha kell, akkor vigasztalnak engem, mert együtt vagyunk erősek. Közülük való a sarokkő. Értsd, a gyülekezetben vannak, és lesznek olyan emberek, akik megingathatatlanok. Megingathatatlanok. Olyan szilárdak és stabilak, hogy amikor nehézséged van, akkor azt mondod, hogy gyere csak imádkozz velem, kérlek. Vagy gyere segíts nekem, vagy adj egy jó tanácsot, mert szükségem van rá. És tudod, hogyha hozzá fordulsz, akkor ő egy olyan ember, aki megingathatatlan. De hát tudjátok, mert sokszor beszélünk róla, a gyülekezetünk egy elfogadó gyülekezet, mert együtt járjuk a helyreállás útját. Ez pedig azt jelenti, hogy lehet, hogy holnap te leszel sarokkő és megingathatatlan, de aztán mégis történik valami olyan, amikor úgy érzed, hogy remegni és reszketni kezdenek a térdeid, de tudhatod, hogy a testvérem, aki szereti és komolyan veszi az Urat, most ő olyan, mint a sarokkő. És tudsz rá támaszkodni. A gyülekezetben vannak olyanok, akik olyanok, mint a sátorcövek. Mit csinálnak a sátorcövekkel? Persze ne azt a dekatlonos sátrat képzeljétek el, ami ilyen pop-up kidobod, és akkor 10 másodperc alatt felállítottad. Az ókori sátor, elfért benne egy egész nagy család, majdnem, hogy fel lehetett állni benne. Tehát a sátor cövek az egy méretes fa cölöp volt. Egy kihegyezett karó. Ami elég stabil volt ahhoz, hogy hozzá tud feszíteni a sátornak a zsinórját, és megtartson egy egész sátrat. Így gondol ránk az Úr. Olyanok tudunk lenni egymás számára, mint a sátor cövek. Lever az Úr egy helyre, és hozzád lehet igazodni. Ez nem akármi, igaz? Hogy olyanok tudunk lenni egymás számára, akikhez lehet igazodni. És mi a nagyszerű a sátor cövekben? Miért hozza Zakariás ezeket a példákat? Látszólag ugyanolyan, mint a sarokkő. Mozdíthatatlan, de nem. A sarokkövet, ha leteszed egyszer, az ott van. Fölépíted, hozzáigazítod a házat, az ott marad. A sátorcövek rugalmas. A sátorcövek rugalmas, de tudod hozzáigazítani a dolgaidat. Ha kell, veled megy máshová is. Ha kell, akkor követ téged. Ha kell, ott van veled a bajban. Értitek ezt? Rugalmas, de mégis stabil. Ez a sátorcövek. Ilyenekké tudunk válni egymás számára, hogyha Isten a mi erőforrásunk. A gyülekezetnek egyre inkább növekednie kell a szemünkben, mindannyiunk szemében. A gyülekezet a következő sok 10 évben az elsődleges és legbiztonságosabb hely lesz mindenki számára. Ezt higgyétek el nekem. Mindig is az volt, és egyre inkább az lesz. A gyülekezet a világ legbiztonságosabb pánikszobája. És tekints is így rá. Bármi érne az életedben, ez a menedék, ahol el tudsz bújni, ahol helyed van. Olyanok lesznek a közülük valók, mint a harci íj. Van úgy, hogy menni akarsz előre, de úgy érzed, hogy nekem nincs munícióm, kifogytam. De itt van a gyülekezet, És lesz olyan, aki melléd áll, és azt mondja, hogy majd én lövök helyetted. És hát emlékezzetek vissza a bizonyságtételekre az elmúlt évekből. Hány ilyen bizonyságot hallgattunk meg? Hányszor szólnak arról a bizonyságok, hogy ott állt mellettem a barátom a gyülekezetből? Ott állt mellettem a testvérem a gyülekezetből? Hányszor volt olyan, hogy imádkoztunk dolgokért, mint ahogy folyamatosan imádkozunk? És jöttetek ide ki, és mondtátok azt, hogy igen, köszönöm az imáitokat. Tudjátok, hogy mennyire sokat jelentett, amikor március elején Márkról kiderült, hogy cukorbeteg. Pusztán az a tény, hogy tudtam, hogy ti imádkoztok értünk. Önmagában a tudat, hogy itt van 100 ember, akik szeretnek bennünket, szeretik a mi családunkat, és azt mondják, hogy mi ott vagyunk veletek. Meggyógyítani nem tudjuk. Inzulinozni nem tudjuk. Megmérni a cukrát nem tudjuk, de imádkozunk, értetek? És az imádság megmozgatja a dolgokat. És önmagában az a tény és tudat, hogy ott állunk egymás mögött, és átkaroljuk egymást, és bármi van, mi egymásnak itt vagyunk, ez mindennél többet jelent. Pál apostol a római levél 12. fejezetében ezt így fejezi ki. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. És emlékezhettek, hogy a lelki ajándékok kapcsán már beszéltünk erről, hogy nem csupán az az igaz a gyülekezetre nézve, hogy együtt egy test vagyunk, hanem egyenként egymásnak tagjai. Vagyis, hogyha úgy érzem egy helyzetben, hogy le vagyok bénulva a félelemtől, a feladat nagyságától, vagy bármi mástól, nem vagyok cselekvőképes, akkor a gyülekezetben lesz olyan, aki az én kinyújtott kezem lesz. A gyülekezetben adott esetben lesz olyan, aki az én szám lesz. Olyan, aki az én lábam lesz, mert el tud vinni oda is, ahova én már nem bírnék elmenni. Egyenként egymásnak tagjai. Értitek ennek a nagyszerűségét és jelentőségét? Ez milyen fantasztikus dolog. Azt gondolnánk, hogy Jézusnak, mint Isten fiának mindig mindenre volt ereje. Soha nem volt fáradt, soha nem esett kétségbe, mindig mindenhez volt ereje, sőt, igazából visszafogta az erejét. Nem pontosan így mutatja be nekünk a Biblia Jézust. Úgy mutatja be őt nekünk, mint aki időnként elfáradt, mint akinek pihenésre volt szüksége, mint aki volt olyan, hogy halálosan félt, például ott a Gecsemáné kertben, amikor imádkozott, és úgy mutatja be számunkra a mi Urunkat a Biblia, mint aki kifejezte, hogy szükségem van rátok. Még neki is szüksége volt a barátaira, a testvéreire egy kritikus helyzetben. Pont ennél a Gecsemáni kerti vívódásnál olvassuk ezt Máté 26-ban. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virrasszatok velem. Szívben markolóan gyönyörű ez, hogy az Isten fia, aki éppen az életét készül adni, érted meg értem, a legnagyobb vívódásai között azt mondja a barátainak, a három legszorosabb barátjának, azt mondja, hogy maradjatok velem. Kérlek, maradjatok itt velem, mert nincsen elég erőm. Virrasszatok velem, gyertek, imádkozzatok velem, kérlek, maradjatok velem. És hogyha még Jézusnak is szüksége volt erre, hát akkor még nekünk mennyire nagy szükségünk van egymásra. Mert együtt vagyunk erősek. Időnként, amikor valaki nehéz helyzetbe kerül a gyülekezetből, akkor amikor beszélgetünk, akkor szoktam bátorítani őket, hogy írd meg a gyülekezetnek, hogy most ebben a nehézségben vagy. És újra és újra felmerül az a kérdés, hogy de hát én nem akarok tolakodni, én nem akarom terhelni a gyülekezetet, nem akarom a testvéreket leterhelni, még az én problémáimmal is. Nem, téves, rossz megközelítés. Írd meg, mert szükségünk van egymásra. Mert szeretnénk ott állni mindenki mellett. Szeretnénk egymásnak az erőforrásai lenni, mert a mi erőforrásunk Isten. És így bőven van, mit adnunk egymásnak is. És az utolsó pontban arról szeretnék beszélni, hogy miért is lesz a gyülekezet a világ legbiztonságosabb helye a jövőben, és hogy miért van égetően nagy szükségünk egymásra. Azért, mert amíg az Úr oldalán állsz, harcolnod kell. Amíg az Úr oldalán állsz, harcolnod kell. De ehhez a harchoz mindig lesz erőd. Zakariás 10:5-ben ezt olvastuk. Olyanok lesznek, mint a hősök, az utca sarába tapossák az ellenséget a harcban. Harcolnak, mert velük van az Úr, még a lovasokat is megszégyenítik. Harcolnak, mert velük van az Úr. Tehát akivel az Úr van, az harcol. De megfordítva még inkább igaz. Aki az Úr oldalán van, az harcol. Mert az Úr vívja a harcait ennek a világnak a megmentéséért. Az Úr most is vívja a harcot ennek a világnak és az embereknek a megmentéséért. Jézus ott a kereszten mindent elvégzett. A győzelmi zászló ki van tűzve. De az ellenség még visszavonulóban is brutálisan erős és gonosz. És amíg vége nem lesz ennek a világnak, addig köröm szakadtáig harcolni fog. Isten pedig tovább harcol az embereknek a megmentéséért. Mi pedig, hogyha ott állunk az Úr oldalán, akkor harcolnunk kell. Harcolnunk kell a bűn ellen, harcolnunk kell a kísértés ellen, harcolnunk kell minden ellen, ami veszélyezteti a tisztaságunkat és a hitelességünket. Ezt még egyszer aláhúznám. Harcolnunk kell minden ellen, ami veszélyezteti a tisztaságunkat és a hitelességünket. Mert abban a világban, ami most körülvesz bennünket, minden a kereszténységnek az érvényességét és a hitelességét akarja bemocskolni és ellehetetleníteni. Mert az ellenség is jól tudja, hogy Isten az egyetlen és végső erőforrás. Hogyha bemocskolja a keresztényeket, mert a keresztények hagyják magukat bemocskolódni, mert nem veszik komolyan az Urat, mert hamarabb megyünk házi báványokhoz, meg álomlátókhoz, meg jósokhoz, meg nagy bölcsességekhez, amik haszontalanok és hiába valók, azzal egyenes arányban csökken a hitelességünk és a tisztaságunk. Márpedig ennek a világnak ránk van szüksége. Ez legyen teljesen nyilvánvaló dolog mindannyiunk számára. Ennek a világnak ránk van szüksége, mint Krisztus követőire. És nem véletlenül használom így. Azért ránk, mert mi vagyunk azok, akik el tudjuk mondani nekik, hogy hol található az életük valódi megoldása. Hol található Jézus, mint a végső erőforrás. Hol található az evangélium, mint a helyreállás üzenete. Mi tudjuk elmondani nekik. Zakariás korában sem volt mindennapos dolog, hogy valaki vérre menő harcot vív az ellenségével, olyannyira, hogy a küzdelemnek a végén az utca sarába tiporja az ellenségét. Akkor sem volt mindennapos, mint ahogy most sem mindennapos. Isten nem arra hívta az ő népét a legtöbb esetben. Volt, amikor igen, arra hívta az övéit, hogy harcoljanak kemény csatákat. De alapesetben nem arra hívta az övéit, hanem arra, hogy képviseljék őt. Miért használ mégis ilyen drasztikus és erőteljes képet Isten maga, hogy Izrael fiai olyanok lesznek, mint azok a hősök, akik az utca sarába tiporják az ellenséget? Miért használ ilyen drasztikus és erőteljes képet? Hát most gondoljatok bele, amikor már valakit az utca sarába lehet bele tiporni, az azt jelenti, hogy ott annak az életének vége van. Sőt, a harcnak az erejét, a minőségét is jellemzi ez. Akivel már olyan vérre menő harcot kell vívnod, hogy a végén az utca sarába tiprod, hát az csak kétesélyes, nem? Annak a harcnak a kimenetele kétesélyes. Vagy te, vagy ő. Vagy te, vagy ő. És Isten azt mondja, hogy az ellen, ami ellen mi harcolunk, ezzel az elvágólagos, drasztikus, radikális hozzáállással kell hozzáállnunk. Mert kivel harcolunk mi? Ezt írja Pál apostol az Efezusi levél 6. fejezet 12. versében. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Nem test és vér ellen. A mi ellenségünk az nem ember. A mi ellenségünk nem az, aki szembe jön és képvisel valamit. Fel kell ismernünk, fel kell vérteződnünk azzal a felismeréssel, hogy az ördög a háttérből irányítja ezt a világot. Egészen addig, amíg Isten megengedi neki, de addig irányítja. De a láthatatlan világ látható embereket használ és mozgat azért, hogy az ő akaratát teljesítsék. Így aztán, mint ahogy a világtörténelemben mindig, az ördög különböző ideológiákban jelenik meg itt a világban. Így történt ez mindig, soha nem volt másképp. A babiloni birodalom, ahonnan Isten kimentette az ő népét, egy expanziós politikát folytató birodalom volt. Terjeszkedő. Le akarták uralni a világot, de miért? Nem pusztán gazdasági vagy politikai indítékból, hanem azért, mert az ő hitük, az ő vallásuk, ha úgy tetszik, ideológiájuk, az diktálta nekik, hogy az Istenüktől azt a feladatot kapták, hogy hódítsák meg a világot. És ha kell, akkor ehhez igázzák le, és öljék meg az embereket. Ezt kapták az ő Istenüktől. Mi ez? Ideológia. Hogy mennyire nem vagyunk ettől távol. Krisztus után 622-ben egy Mohamed nevű teve hajcsár azt mondta, hogy összeverbúválja a környezetében élő nomád törzseket. Egy kicsit kivett a zsidó vallásból, egy kicsit kivett a keresztény vallásból, és azt mondta, hogy ezt összegyúrjuk ezeknek a nomád törzseknek a népi babonás vallásosságával. És előáll egy olyan vallás, ami masszívan expanziós politikát folytat, és ami az Istenétől azt a feladatot kapja, hogy hódítsa meg a világot. Nagyon messze vagyunk? Nem gondolnám. A bemerítésen Dániel könyvéből, Dániel három barátjáról beszéltem. És ott szó volt egy hatalmas nagy arany szoborról, egy mintegy 30 méter magas és 3-4 méter széles arany szoborról, és azt olvastuk, hogy aki nem térdel le az aranyszobor előtt akkor, amikor mondják, azt ki kell végezni. Miért? Mert a babiloni királynak az ideológiája az volt, hogy a saját hódolatára térdre kényszeríti az embereket. Amikor ezt a kifejezést használom, hogy térdre kényszeríti, ismerős ez valahonnan? Ezzel van tele a napi sajtó egy hete. Mert sajnos azt kell, hogy mondjuk, és nem lehetünk naívak, a Biblia történelmi távlatait tekintve, összevetve azzal a társadalmi valósággal, amiben ma vagyunk, hogy a környezetünkben éppen egy új római birodalom épül. Ennek az új római birodalomnak itt a szemünk láttára bontakozik ki a vallása, amelyet a tolerancia vallásának nevezhetünk, és ez az új római birodalom ugyanúgy térdre akar kényszeríteni mindenkit, aki nem engedelmeskedik, mint ahogy annak idején Nebukadnezár király. És most már ez a szavak szintjén is megjelenik. Hát mikor láttunk olyat, hogy a sport a nyílt politikai csatáknak a színterévé változik? Befut valaki a focipályára szivárványos zászlóval. Mi ez? Politikai állásfoglalás, ideológia. Valamilyen ideológiai elképzelés miatt térdeljenek le a focisták. Aztán meg azt olvassuk, hogy bizonyos miniszterelnök úgy nyilatkozik, hogy Magyarországot térdre kell kényszeríteni, mert az új ideológiával nem ért egyet. Amíg az Úr oldalán állsz, harcolnod kell. Nem politikai célokért, vastagon aláhúzom, még mielőtt félreértés történik. Nem ilyen vagy olyan oldalért. Nem politikai célokért, hanem azért, hogy Isten igazságát tud és tudjuk akkor is hirdetni, amikor azzal minden szembe fog menni. Én azt gondoltam, hogy ez inkább 30 év távlatában elképzelhető, de ez az idő félelmetes gyorsasággal rövidül itt a mi szemünk láttára. Amikor a keresztényeknek nyíltan vallást kell tenniük a hitükről. Zárszóként, nem ijeszgetésként, de felelősnek érzem magamat azért, hogy Isten igéjét úgy hirdessem itt közöttetek, hogy mindannyian érezzük a felelősségünket. Minél erőteljesebben képviseli majd ez a kibontakozó új birodalom, a kibontakozó új vallást, a toleranciának a vallását, azzal párhuzamosan egyre erőszakosabbá fog válni, mert a birodalmaknak ez a lényege, ez a szíve. Minél nagyobb hatalom, annál nagyobb erőszakra kényszerülnek, mert máshogy nem tudják megtartani a hatalmat. Mi ebből az egészből ránk nézve érvényes? Az, hogy ki kell tartanunk Isten igazságai mellett. Mert amikor egyszer azt fogják mondani, és ez már nagyon nincsen messze, hogy aki nem ismeri el az egyneműek házasságát, aki nem hajlandó, toleránsan, befogadó módon viselkedni az azonos neműekkel, annak sajnos a gyerekei nincsenek jó kézben annál a családnál, ezért tehát át kell adni őket olyanoknak, akiknél majd ideológiailag jó kezekben lesznek. És miután már arról szólnak a cikkek, és már arról szól a sajtó, hogy az azonos neműek azt szeretnék, hogy azonos jogokkal bírjanak, és az ő kezükben is ugyanúgy lehessen kisbaba, hát kinek másnak adnák érzékenyítés céljából a gyerekeket, hogyha nem nekik. Ilyen helyzetben kell nekünk helytállni, és mondani azt Isten igéje alapján, hogy a férfi férfi, a nő nő, hogy a házasság intézményét az élő Isten szerezte, egy férfi és egy nő örökké való szövetségeként, és így kell a bűnt bűnnek neveznünk, és hirdetnünk a kegyelmet. Amíg az Úr oldalán harcolsz, amíg az Úr oldalán állsz, harcolnod kell, de mindig lesz hozzá erőd. Mondom ezt úgy, hogy ki tudja, hogy ilyen tendenciákban meddig hallgathatjuk még így Isten igéjét. Ki tudja, hogy meddig beszélhetek még nektek így, de nem tehetek mást. És szeretném, hogyha ez a mai nap egy emlékezetes pillanat lenne, és most mindjárt imádkozni is fogunk azért, hogy mi, mint Trinity gyülekezet, elkötelezzük magunkat az igazság mellett való kiállásra, bármi történjen is. Bármi történjen is. Mert ez a mi hitelességünknek a garanciája, és így lesz az evangélium általunk, rajtunk keresztül fényesen ragyogó, hegyen épített város, ami vonzó lesz mindenkinek. Néhány kérdés a hétköznapokhoz. Vedd számba, mi lehet az, amire te erőforrásként tekintesz, de valójában elszívja az erődet. Vedd számba ezeket a dolgokat, és ha ilyen, számolj le vele. Aztán szoktál úgy gondolni a gyülekezetre és benne a testvéreidre, mint akikkel együtt még erősebbé válhatsz, mint egyedül? Ha igen, nagyszerű, erősödj ebben tovább. Ha nem, vajon miért nem? És végül, hogyan hat rád az az igazság, hogy az Úr oldalán harcolnod kell? Megrémít, vagy megerősít téged? Erősödj meg ebben. Amen.